Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Köszöntöm a podcast hallgatóit! Ma Garamszegi László Zsolttal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont evolúciós ökológia kutatócsoportjának vezetőjével beszélgetünk, méghozzá a világ egyik legveszélyesebb állatcsoportjáról. Bár lehet, hogy elsőre sokaknak valamilyen mérges kígyók, esetleg cápák jutottak eszébe, igazából a csípőszúnyogokról van szó, de valóban illik rájuk a világ egyik legveszélyesebb állatcsoportja jelző?
Nagyon is igaz rájuk ez a jelző, de legfőképpen nem a konkrét csípésük miatt, tehát nem attól veszélyesek, mert megcsípnek, illetve attól veszélyesek csak nem magától a csípéstől, hanem a csípés során ugye nagyon sok kórokozót tudnak nekünk átadni, és az általuk terjesztett betegségek miatt nagyon veszélyesek.
És hát ez Magyarországon is bizony egy időszakban jellemző volt, gondolok itt a maláriára, amit ugye egy egysejtű okoz. Szerencsére most már Magyarországon ez nem egy létező probléma, de ki tudja még, hogy mire kell felkészülnünk a jövőben.
Igen, a malária egy érdekes történet. Ugye olyan éghajlat meg élőhely volt itt Magyarországon, ami kedvezett a maláriának. Megvoltak a terjesztő csípőszúnyogaik, és gyakorlatilag Magyarország is egy malária sújtotta terület volt, és egy koncentrált védekezés során sikerült írtani a maláriát Magyarországról, viszont figyelni kell arra, hogy a terjesztő szúnyogait nem írtottuk ki, tehát azok továbbra is jelen vannak a magyarországi faunában. Bármikor előadódhat egy olyan környezeti helyzet, hogyha kellő mennyiségben bekerül az országba a malária kórokozója, és ennek valószínűsége az növekszik a klímaváltozás következtében, meg az intenzív turizmus következtében, tehát folyamatosan történik a behurcolás. A más kérdés, hogy ezek a kórokozók nem maradnak meg, nem kezdenek el cirkulálni itt a magyarországi faunában, de ez egy olyan jelenség, amire folyamatosan figyelni kell. Például a járványügyi szervek gyűjtik az adatokat a behurcolt malária kapcsán, megnyugtató, hogy ezekből nem alakulnak ki hazai fertőzési gócok, de más országban már leírtak 21. században ismételten ilyen behurcolt maláriából elterjedő kisebb, de ezek tényleg lokális kisebb járványokat. Ez is olyan jelenség, amire figyelni kell. A klímaváltozás következtében olyan életfeltételek alakulhatnak ki, amik kedveznek ezeknek a kórokozóknak. Erre ugye rásegít a mi intenzív turizmusunk, illetve kereskedelmünk, tehát ezeket könnyen be is tudjuk hurcolni. Nem mondható el, hogy végérvényesen kiirtottuk ezeket a kórokozókat Magyarország területéről. Egyébként járványtanilag soha nem lehet azt mondani, hogy feketén-fehéren befejeztünk egy történetet egy kórokozóval, mert ez egy dinamikus kapcsolat a résztvevők között. A gazdaszervezet, a kórokozó szervezet, illetve jelen esetben van egy vektorszervezet, a szúnyogok, tehát ez egy dinamikus evolúciós kapcsolatrendszer. Ha környezeti feltételek a kedvező irányba tolódnak, akkor ez hol erősödhet, hol gyengülhet, tehát ez okozza azt, hogy a járványok ilyen hullámszerűen visszatérhetnek.
Magyarországon 50 őshonos csípőszúnyog fajjal számolhatunk, és az utóbbi 10 év kutató munkája pedig hozzáadott még 3-at. Ezek idegenhonos vagy inváziós csípőszúnyogok, közülük is talán a leghíresebb, amiről a legtöbbet hallunk, az az ázsiai tigrisszúnyog.
Igen, Magyarországra már több mint 10 évre betelepültek ezek az inváziós fajok. Azért már elég sok idő eltelt, és gyakorlatilag el kell fogadnunk, hogy ezek stabilan már a magyarországi fauna részévé váltak. Megtelepedett stabil populációik vannak, tehát áttelelnek, de még azért elmondható, hogy az inváziós folyamat kezdeti szakaszában vannak, ami azt jelenti, hogy mint egy gáz a rendelkezésre álló teret próbálják kitölteni, még nem foglalták el az összes számukra kedvező ökológiai helyet. Azért van nagy szükség a folyamatos monitorozásra, mert látnunk kell, hogy hogyan terjednek az országban, mert még teljes mértékben nem alakult ki. Mindenhol nem telepedtek meg ezek a fajok, mindenhol, ahol elvileg neki kedvező feltételek megadottak.
Melyik ez a 3 faj? Ugye az ázsiai tigrisszúnyogról már beszéltünk, de van még 2,
amiket még a hallgatók talán nem ismernek.
Igen, a másik a japán bozott szúnyog, a harmadik meg a korai szúnyog.
Ezek ázsiai fajok.
Igen, mindegyik ázsiai eredetű. Egy általános folyamat során jutottak el Magyarországra, nyilván nem közvetlenül Ázsiából kerültek ide, hanem ez már a 2000-es évek elején, sőt még lehet, hogy előbb bizonyos fajoknál előbb elindult a folyamat, tehát valahogy eljutottak Európába, és onnan pedig folyamatosan terjednek az országok között.
Gyakorlatilag a fajok terjedése az akár egy természetes folyamatnak is betudható, és nem is az az igazán nagy probléma, hogy ezek az Ázsiából származó fajok megjelentek hazánkban, hanem talán az, hogy az éghajlatváltozás hatására akár áttelelő populációkat is képesek alkotni.
Igen, itt két tényező együttes találkozásra szükséges. Az egyik az, hogy az emberi hatás az, amikor valamilyen emberi tevékenység során eljutnak egyik helyről a másikra, tehát ez lehet akár turizmusnak köszönhető, vagy valami árukereskedelemnek folyamán nagyon könnyen ezeknek a fajoknak a tojásai nagyon könnyen behurcolhatók, illetve hurcolhatók az egyes országok között. Ez az egyik tényező, a másik pedig az, hogy abban az országban, ahol megtelepednek, ott viszont kialakulnak a kedvező környezeti feltételek. Na most itt jön a képbe a klímaváltozás, ugye nekik a legérzékenyek mondjuk az áttelelés, tehát a nagyon hideg teleket nem bírják, tojásformákban terelnek át. Ezek a képletek nem tudnak áttelelni a nagyon hideg tél során, de hogyha a telején kenyhülnek, ugye erre látunk azért sajnos példát, akkor ezek a kritikus feltételek gyakorlatilag már adottak a sikeres átteleléshez.
2019. Ez az az év, amikor elindult a szúnyogmonitor program, ami pont ennek a három inváziós csípőszúnyog fajnak a detektálását, felmérését végzi tulajdonképpen. Beszéljünk egy kicsit ennek a munkának a fontosságáról, mert hogy ez a három csípőszúnyog faj, ugye ázsiai eredetű, ahogy említettük is, de ez azt is jelenti, hogy bizony más, akár trópusi betegségekkel is kompatibilisek, ellentétben mondjuk több hazánkban őshonos szúnyogfajjal.
Igen, itt több dolgot felvetettél, hogy miért fontos az, hogy folyamatosan monitorozzuk, ezt így hívják, tehát az invázió jelen szakaszában, tehát amikor mint ez a gáz kitölti a rendelkezésre álló teret, ezt kell nekünk lekövetnünk, hogy hol jelenik meg az adott faj, mik azok az ökológia feltételek, amik nekik kedveznek, és ami még nagyon fontos, hogy milyen kórokozók terjesztésében vesznek részt itt a magyarországi területeken. Ugye itt több fajról ismert az, hogy potenciálisan milyen kórokozókat tudnak terjeszteni. Laborkísérletekben tesztelik, gyakorlatilag megnézik, hogy milyen kórokozók tudnak benne mondjuk szaporodni, vagy milyen kórokozókra fogékony az adott faj. Na most ez egy potenciális veszély, az, hogy a természetben ebből mi valósul meg, az nagyon sok tényezőnek a függvénye. Attól, hogy ők potenciálisan sok kórokozót terjesztenek, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezeknek a terjesztése ténylegesen meg is történik a természetben. Gondoljunk például, ugye a malária szúnyogokról beszéltünk, itt vannak azok a szúnyogfajok, amelyek képesek terjeszteni a maláriát, de még sincs malária jelen pillanatban, mert nem állnak össze azok a feltételek itt most Magyarországon, hogy itt járványokról beszéljünk. Ugyanez vonatkozik az inváziós fajokra, hogy tudjuk róluk, mert intenzíven kutatott fajok, hogy potenciálisan nagyon sok kórokozót tudnak terjeszteni, de nekünk nagyon fontos megértenünk, megvizsgálnunk, hogy ténylegesen milyen kórokozókat terjesztenek itt Magyarországon. Tehát nekünk ehhez az kell, hogy nem az irodalmi adatok alapján kongatjuk a vészharangot, hanem ténylegesen gyakorlatilag minden szúnyog utána futunk, megfogjuk és megnézzük, hogy milyen kórokozó van benne. Hát ez lenne az ideális, de valami ilyesmit kell csinálni, hogy lekövetni, hogy hova terjednek ezek a fajok, és hogy milyen kórokozókat találunk bennük.
Egyrészt ökológiai szempontból is nagyon jelentős egy ilyen inváziós faj terjedés kutatás, de járványügyi szempontból is különösen fontos, mert a pandémia időszaka is jól mutatta, hogy a járványok ellen, a felbukkanó betegségekkel szemben szinte nem lehet időben cselekedni, hanem előre kell gondolkodni.
Igen, mi is efelé gondolkodunk, illetve fejlesztjük ezt a monitorozó tevékenységünket, tehát nem csak a mi saját tudományos kíváncsiságunk kielégítésére vizsgáljuk azt, hogy mik azok az ökológiai tényezők, amik befolyásolják a fajok elterjedését. Ez egy érdekes ökológiai probléma, amit lehet vizsgálni pontosan az elterjedési adatokkal. Nagyon sok környezeti háttérváltozót tudunk mögé rakni, és gyakorlatilag egy ilyen nagy statisztikai modellbe, ha ezeket bedobáljuk, akkor már ugye tudunk mesterséges intelligenciával kiválasztani azokat a kulcsfontosságú változókat, amik az adott fajnak az elterjedését befolyásolják. Ezzel kapunk érdekes helyzetjelentést az ökológia háttérről, de ami ez gyakorlati vonatkozása ennek az, hogy ezek alapján viszont tudunk jósolni is. Tehát ha tudjuk azt, hogy mik azok a ökológiai háttér tényezők, amik kedveznek a fajok megtelepedésének, akkor meg tudjuk mondani, hogy esetleg hol, mikor várható még a faj felbukkanása. Tehát ezeket a modelleket lehet előrejelzésre használni, és hogyha még ezt összekombináljuk azzal, hogy tudjuk, hogy az egyes fajokban milyen kórokozók vannak, akkor már járványügyi vonatkozásban is tudunk valamit mondani a jövőre vonatkozóan. Jelen fázisban ez az, ami nagyon fontos, hogy ezzel a háttérrel kvázi mi ne a járványok után kezdjünk el dolgozni, hanem jóval előtte, és inkább fussunk vakvágányra ezen a vonalon, de viszont, hogyha történik valami, akkor azt előre lássuk.
Egy ilyen kutatáshoz nagyon nagy mennyiségű adatra van szükség, mégis hogyan tudjátok ezeket beszerezni a szúnyogmonitor program segítségével, hogyan lehet az ország minden területéről adatokhoz jutni?
A szúnyogmonitor maga az egy közösségi tudomány, ami azt jelenti, hogy társadalom segítségére van szükségünk. Ez egy manapság divatos megközelítés, hogy gyakorlatilag, ugye, ami nekünk nagyon nehéz, meg nagy kihívás az, hogy a mi infrastruktúránkkal az ország összes pontjára elmenjünk, szúnyogot csapdázzunk. Ez nem feltétlen hatékony ezzel az infrastruktúrával, amivel mi rendelkezünk. De viszont, ha csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol jelennek meg ezek a fajok, abba felhasználva a modern kor kommunikációs csatornáit, meg technikai vívmányait, egy egyszerű mobil applikációval bárki tud fotókat küldeni. Ilyen értelemben bárki tud csatlakozni a szúnyogmonitorhoz, és gyakorlatilag ez a közösségi összefogásból származó adatgyűjtés, adatszolgáltatás az, ami nekünk az inputot jelenti.
Ebből a szempontból nagyon nagy szerencsénk van az ázsiai tigri szúnyoggal, hiszen ez egy nagyon jól megfigyelhető, a többi fajtól jól elkülöníthető, külső jegyekkel rendelkező állat. Beszéljünk erről egy kicsit, hogyan is néz ki az ázsiai tigri szúnyog, ami ennek a programnak az egyik fő célkeresztjében van.
Igen, ez a kulcs, hogy ezért tudjuk a lakosság segítségét kérni, mert mind a három faj egyébként nagyon hasonló, kifejezetten csíkosak, fekete-fehér csíkos, könnyű őket fölismerni. A három fajt már nehezebb elkülöníteni egymástól, mert ehhez ismerni kell különböző morfológiai jegyeket. A lábán különböző a fehér csíkok száma például. Tehát ehhez mindenképpen szakértői szem meg tapasztalat kell, hogy fotókról meg lehessen mondani, hogy ez most mondjuk a bozott szúnyog, vagy a koreai szúnyog, de nekünk bőven elég az, hogyha valaki kvázi egy csíkos szúnyogot lát, az küldje be nekünk, mert ezt mi föl tudjuk dolgozni, megfelelően be tudjuk azonosítani, ki tudjuk szűrni az, ha esetleg nem, mert olyan is van, hogy egyébként az esetek felében más küldenek nekünk, de ezeket mind tudjuk használni, ezeket a beküldéseket.
Én már találkoztam ilyen ázsiai tigri szúnyoggal, hát nem vagyok kutató, úgyhogy mondhatom, hogy sajnos csípés közben értem tetten, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy agresszív állat. Szóval, hogyha az ember el akarja magáról hesegetni, képes akkor is visszaszállni, és hogyha jól tudom, akkor nem csak az esti órákban keresi a prédát.
Igen, ez különbözteti meg még a legtöbb hazai csípőszúnyogtól, hogy nem szürkületkor aktív, hanem egész nap kényeztet minket.
És hát tényleg komoly gondokat is tud okozni, vagy akár képes arra, hogy komoly gondokat okozzon, de mégis milyen betegségeket hurcolhatnak be az országba ezek a szúnyogok?
Itt fontos kihangsúlyozni, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy az a szúnyog, ami engem megcsíp az Ázsiából, ide repült és hozott valamit, hanem ezek már mind itt fejlődtek ki. Gyakorlatilag ők nem fognak egzotikus kórokozókat behozni, hanem részt vesznek a már itthon lévő kórokozók terjesztésében, bekapcsolódnak olyan fertőzöttségi körökbe, amikbe az ők vírus kompetenciájuk miatt mondjuk részt tudnak venni. Várhatóan egy olyan folyamatot kell elképzelnünk, hogy kezdetben még, és ebben a helyzetben vagyunk most valószínűleg, most még nem terjesztenek túl sok betegségnek a kórokozóit, mert gyakorlatilag nem volt elég idejük ezekbe a fertőzöttségi körökbe bekapcsolódniuk. De ha megfelelő idő eltelik, akkor előbb-utóbb beléjük fog kerülni az a kórokozó, és képes lesz majd terjeszteni. De mondom, első körben azokra a kórokozókra kell figyelni, amik már bent vannak az ország területén, és potenciálisan ők is megcsípik azokat a gazdaszervezeteket, amik között ők közvetíteni tudnak. Hogy mondjak egy példát, a legnagyobb várományos az a nyugat-nílusi láz vírusa, ez Magyarországon jelen van. Hát ugye 2018-ban volt egy több halálos áldozattal járó kisebb járványhelyzet, tehát nem olyan helyzetre kell gondolni, mint a Covid-ra, de azért leírtak több mint 200 esetet, több halálos áldozat volt. Minden évben olyan 20-30 esetről kapunk jelentést. Ugye tudni kell, hogy ez a jéghegy csúcsa, mert ez is többnyire tünetmentes. Sokan nem is tudják, hogy a nyugat vírusi lázzal fertőzöttek, mert a betegség lefolyása sokszor tünetmentes. Nem mennek el az emberek az orvoshoz, maximum néhány orfújással elintézik a történetet. Tehát így módon csak a jéghegy csúcsát látjuk. Ez a kórokozó, ez itt cirkulál közöttünk, ezeknek az elsődleges gazdái a madarak, de másodlagosan átadódhatnak emberekre, tehát emberről emberre nem terjed, hanem madárról emberre terjed. Laboratóriumi vizsgálatokból tudjuk, hogy tigris szúnyog is tudná ezt a kórokozót terjeszteni. Nyilván ehhez az kell, hogy a megfelelő mennyiségben madarat, meg embert csípjen. Ugye még amit kedvez, hogy a tigris szúnyog az főleg embert, illetve emlősöket preferál, mint táplálékforrás, de azért nem mondható el, hogy madarakat nem csíp. Elképzelhető, hogy idővel meg fog történni az a jelenség, hogy egy fertőzött madarat megcsíp egy tigriszúnyog, az megcsíp egy embert, és akkor megvalósul az, hogy a tigriszúnyog az terjeszti ezt a kórokozót.
Akár mondjuk más egzotikus betegségek kapcsán még az is felmerülhet, hogy egy turista hazaérkezik az országba, aki nem tudja magáról, mondjuk, hogy fertőzött, és egy ilyen vektor állat éppen őt GP meg. Ez is egy lehetséges forgatókönyv esetleg egy tömeges járvány elindulásához.
Igen, a másik oldalról, amiért fontosak ezek a fajok, ugye, hogy borzasztó nagy vírus kompetenciával bírnak, például képesek egzotikus betegségek kórokozóit is terjeszteni. Ugye itt kicsi a valószínűsége, hogy egzotikus betegségek kórokozóival találkoznak, de pont mivel ugyanúgy jelen van a háttérben egy intenzív turizmus, meg kereskedelem, előfordulhat, hogy egy pont ilyen behurcolt eseteknél kiemelt közvetítők tudnak lenni. Kifejezetten kell figyelni olyan betegségekre, amik még nincsenek benn Magyarországon, de kiváló terjesztői lehetnek ezek a szúnyogok.
Ha jól tudom, ilyen például a chikungunya és a dengi is.
Itt is, hogy megelőzni tudjuk a jelenségeket, fontos, hogy Magyarország területén szűrjük. Jelen pillanatban pénzkidomásnak tűnik, mert nem találtuk meg ezeket a kórokozókat szerencsére, de pont ez egy biztonságérzetet ad, hogy erre folyamatosan figyeljünk, és amikor megjelenik, akkor tudjuk a vészharangokat megkongatni. Most telepítünk egyébként majd a repülőtér környékére pont ezért egy állomást, hogy intenzíven figyeljük kiemelten az ilyen behurcolt eseteket. A repülőtér és egyébként minden ilyen közlekedési vagy turisztikai csomópontnál fontos lehet.
És a másik hozadéka tulajdonképpen a szúnyog monitoring programnak pont ez, hogy térképesen is meg lehet jeleníteni azokat a gócpontokat, ahol mondjuk ezek az idegenhonos szúnyogok már nagyobb számban megjelennek. Ezekkel az adatokkal mit lehet végül kezdeni?
Hát elsősorban az a fontos, hogy az elterjedést azt ne statikusan, hanem valós időben kövessük. Mindig értsük, hogy mi az aktuális helyzet. Például egy nagyon érdekes helyzet állt elő a két másik fajjal kapcsolatban, tehát a bozott szúnyog és a korai szúnyog között, mert ha ezt megnézzük, ezt a dinamikát, akkor azt látjuk, hogy kezdetben a japonikus az sokkal gyakoribb volt, és ma már valószínűleg a koreaikus volt az, ami, mivel versenyeznek egymás között, talán kiszorította és megfordult a tendencia, tehát a japonikus már sokkal nehezebben detektálható, mint a koreaikus. Van egy ilyen érdekes dinamizmus is, amit le tudunk követni, és az adataink látszik, hogy az egyik faj az intenzívebben terjedő fázisban van, míg a másiknak inkább már egy ilyen lecsengő vagy stagnáló terjedése van.
A japonikus ugye a japán bozott szúnyog, a koreikus pedig ugye a koreai szúnyogot jelenti ez esetben.
És nagyon fontos, hogy ezeket a térképezésből születő eredményeket, más lakossági bejelentéseken alapuló eredményeket más megközelítésekkel is alátámasszuk. Nekünk emellett egy nagyon intenzív csapdázást kell végeznünk. Ugye beszéltünk itt sokat arról, hogy ezeket a fajokat folyamatosan szűrni kell vírusra, ezt nyilván nem a lakosságot kérjük, hanem ezt saját fogásaink alapján csináljuk. Ezzel is nagyon nagy területet kell lefednünk. Tavaly egyébként több mint 100 000 szúnyogot fogtunk és szűrtünk. És emellett ugye, hát vannak saját terepi vizsgálataink, és abból például ezt tudjuk is bizonyítani, hogy valószínűleg a bozott szúnyog és a koreai szúnyog között van egy versengés, mert ugye ezek hasonló élőhelyeket preferálnak, ugye ilyen város közeli, ilyen kisebb vízfelületekben rakják tojásaikat. Látszik az, hogy például nem találunk olyan helyeket, hogy egyszerre a két faj jelen van. Tehát vagy az egyik, vagy a másik terjed el. Valószínűleg itt egy kompetíciós hatás van. Az igazi az lenne, hogy ezt laborban tudnánk vizsgálni, egyébként ez is terve és folyamatban van, ugyanis a harmadik bástyánk már az, hogy labor kísérleteket is végzünk.
Itt milyen munka zajlik? Miket vizsgáltok?
A mi laboratóriumunkban hát egyrészt az invazív fajok tenyésztését végezzük, nyilván tesszük ezt azért, hogy kizárólag kutatási célokra használjuk, tehát nem a magyarországi populáció egyet számát szeretnénk növelni, a megfelelő biztonsági intézkedések mellett csináljuk ezt, gyakorlatilag azzal a célra, hogy nekünk megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak az év bármelyik szakaszában a kutatási céljainkra. Nagyon sok mindent lehet laboratóriumban vizsgálni, hát beszéltük például a víruskompetenciát, mi nem ebbe az irányba szeretnénk elmenni, hanem szeretnénk megérteni, hogy az állatok viselkedése hogyan befolyásolja az ökológiai sikerüket, illetve a kórokozók terjesztésében játszott szerepüket, illetve szeretnénk olyan módszereket fejleszteni, ami a szúnyogok detektálásában segít. Ugye itt rengeteg mintát kell nekünk azonosítani mindig. Akár gondolunk a közösségi tudományra, ott rengeteg fotót kell nekünk végignézni, vagy hogyha a saját csapdáinkat elemezünk, ott is ugye említettem, hogy több mint 100 000 példányt fogtunk, hogy ezeket mind egyesével meg kell határozni. Ez egy borzasztó nagy kihívás, de ebben a munkában nekünk nagy mértékben tudna segíteni a modern technológia, mesterséges intelligencia. Módszerek már léteznek arra például, hogy a közösségi tudományban a beküldött fotók előszűrését el lehet végeztetni egy ilyen algoritmussal. Mi ezt szeretnénk kiegészíteni, hogy nem csak fénykép, tehát vizuális imidzsek alapján tudjunk fajhatározást végezni, hanem hang alapján történő azonosítást is tudjunk végezni. Minden szúnyognak más hangja van. Ugye ez egy fizikális hang, a repülés közben a szárny rezegtetéséből származik. Minden állatnak picit más a morfológiája, más a nagyságja. Ezek a fizikai együtthatók együttesen más fizikai tulajdonságokkal leírható hangokat eredményeznek, és ezt mi ki tudjuk használni. Elkezdtünk építeni egy adatbázist, amiben ebben a laborban standard körülmények között felvett szúnyog hangokat gyűjtjük, rögzítjük, és egy mesterséges intelligencia algoritmus tanítunk arra, hogy kvázi, ha mondjuk egy mobil applikációval egy szúnyog után rohangálunk, akkor meg tudjuk mondani, vagy akár meg tudjuk kérni a lakosságot, hogy ebben is segítsen nekünk, hogyha fölveszi a szúnyog hangját, akkor meg tudja mondani, hogy az milyen faj volt. És egyébként ezt szeretnénk majd a csapdákra is kifejleszteni, tehát ugye amikor beesik az állat a csapdába, mi már akkor meg tudjuk mondani, hogy milyen faj volt az, ami bement, és ne kelljen nekünk utólag mikroszkóppal bogarászni.
A bioakusztikai kutatásokban, amúgy ez már egy létező dolog, nagyon sokan békákat például hang alapján azonosítanak, de vannak olyanok is, akik a denevérnél próbálkoznak ugyanezzel. Beszéljünk még egy kicsit ennek a jelentőségéről, mert ez tényleg nagyon sok kaput meg tud nyitni. Evolúció biológiai szempontból ennek a hangnak van amúgy valami jelentősége? Mert azt tudom, hogy az ember számára ez egy nagyon idegesítő hang.
Mindenképpen nem csak technikai vonzata van ennek a jelenségnek. Leírták, hogy a hang a szerep szerepet játszik a párválasztásban is, tehát ugyanúgy, ahogy a nagyon leegyszerűsítve, de a madaraknál jól ismert jelenség a duettezés, hogy a párkapcsolat stabilitásának érdekében duetteznek a madarak, ugyanez kvázi történik a szúnyogoknál is, tehát ha együtt zümmögés, az a szerepet játszik a párválasztásban. Ott is van a párválasztás, hogy a lányok választják a fiúkat, a fiúk versenyeznek egymással, és ebben használatosak az akusztikus jelek, és nagyon fontos nekünk megértenünk, vagy szeretnénk megérteni, hogy a párválás sikerességét hogyan befolyásolják ilyen akusztikus kommunikációs elemek. És ennek megint van egy gyakorlati vonatkozása, ugyanis ugye van egy új szúnyogírtási módszer terjedőben, ez a egyik biológiai módszer, hogy ilyen génmódosított szúnyogokat engednek el, aminek az a lényege, hogy ezek a szúnyogok sterilek, tehát hogyha ezekkel párba állnak a vad fajtársaik, akkor nem képesek szaporodó utódokat létrehozni. Ez elméletben mind nagyon jól működne, csak valamiért ez a párbaállás része, ez nem valósul meg. Nem értjük még azokat a pontokat, amik fontosak tényleg a párbaállásnál. Hogyha megértjük, hogy hogyan történik a párbaállás mechanizmus, akkor azt később a védekezés során is fel tudnánk használni.
A közösségi kutatásban hatalmas előny, hogy ma már mindenki zsebébe ott lapul a mobiltelefon, az okostelefon. Ezzel a lehetőséggel ti is tudtatok élni. Ugye a Szúnyog Monitoring applikáción keresztül most már tényleg egy gyors fényképpel és egy két kattintásos lokáció hozzáadásával nagyon sokat segíthetnek a közemberek ebben a kutatásban.
Igen, ez nagyon fontos, hogy kihasználjuk a modern technológia vívmányait. Az egyik az, hogy nyilván mindenkinél ott van a mobiltelefont, a mobiltelefonjukkal tudjanak nekünk adatot küldeni. Ez megtörtént egy sima e-mailes kommunikációban is, egyébként mai napig a megfigyelések fele e-mailben jön be hozzánk. Sőt, vannak egyébként, akik csomagokat küldnek, tehát zsepibe becsomagolt szúnyogokat is kapunk. Ezek is nagyon hasznos megfigyelések, illetve van egy applikáció, amit nem mi fejlesztettünk ki, hanem gyakorlatilag kölcsön vettünk egy olyan applikációt, Mosquito Alertnek hívják, ami egy spanyol fejlesztés, és nagyon sok országban elterjedt, tehát itt van egy nemzetközi vonatkozás is, mert hogy más országban is történnek hasonló kutatások, más országokban is születnek elterjedési térképek, és nagyon fontos, hogy ezeket a térképeket összerakjuk, és megértsük, nem országos szinten, hanem kontinentális szinten is tudjuk követni ezeket az ökológiai folyamatokat, amik a fajok elterjedését meghatározzák. Három inváziós faj van Magyarországon, fontos megérteni, hogy hogyan terjednek a térben és időben, de emellett figyelnünk kell más fajokra is, ugyanis Európában még ismeretes más inváziós faj, más országokban már megtelepedtek ezek, előfordulnak, ezek, és nekünk is kell tudnunk predikciókat mondanunk arra vonatkozóan, hogy ezeknek, tehát további fajoknak a megtelepedése az milyen valószínűséggel történik meg. És ezt is próbáljuk megjósolni. Itt is egy nagyon intenzív adatgyűjtésre hagyatkozunk, próbáljuk meg összegyűjteni mindazt az információt, amik ezekről a fajokra a rendelkezésre áll, és erre is léteznek módszerek, hogy ezekből az információkból mi meg tudjuk mondani bizonyos hibatartományban, hogy mi a valószínűsége, hogy ez vagy az a faj megjelenik Magyarországon is.
Ugye ez ökológiai szempontból is egy rendkívül érdekes dolog. Mindig, amikor a faunába egy új faj érkezik, az ugye hogyan illeszkedik be az élet közösségbe, akár kiszoríthat másokat, vagy versengést is idézhet elő. Más szempontból pedig ugye a már említett népegészségügyi kockázata is jelentős ezeknek az állatoknak. És ebből adódik a kérdés, hogy mennyire kell tartanunk, mit mutatnak a kutatásaitok eddigi eredményei, mennyire kell tartanunk egy lehetségesen felbukkanó járványhelyzettől.
Jelen pillanatban nem kell pánikba esni, hogy egy tigriszúnyog megcsíp minket, mert a szokásos csípési tüneteket fogja produkálni, illetve annyi különbséggel, hogy vannak, akik még nem találkoztak tigriszúnyoggal. Ez azt jelenti, hogy amikor először csíp meg minket, akkor először indul be az immunrendszer védekezése. Néhány embernél egy erőteljesebb reakciót válthat ki, de ezen túlmenően konkrét fertőzéstől nem kell aggódnunk. Viszont nagyon fontos az, hogy emellett ugye fönntartsuk ezt az állandó monitoring tevékenységet, és napra készen, ideális helyzetben az lenne a cél, hogy napra készen meg tudjuk mondani, hogy hol, milyen populációk, milyen kórokozókkal fertőzöttek. Mostani eredmények azt mutatják, hogy például a nyugati ősiláz, vagy ugye szűrtünk még csikungunyára, usutura, és még folyamatban van egy jó pár vírus, amire szűrni szeretnénk. Reményeink szerint mindenhol nagyon unalmas negatív eredményeket kapunk, ami azt a megnyugtató helyzetjelentést adják a kezünkbe, hogy nincsen ezzel kapcsán járványveszély, de mivel potenciálisan ez kialakulhat, fontos, hogy ezt a folytonos monitorozó figyelmet ezt fenntartsuk, és amint valamilyen helyzet kialakul, akkor a járványügyi szervek bekapcsolásával be tudjuk indítani a megelőző mechanizmusokat.
Egyébként találkoztatok már az országhatárokon belül olyan idegenhonos vagy inváziós csípő szúnyoggal, ami népegészségügyi kockázatot jelent, akár a benne talált vírusok, baktériumok vagy egysejtűek miatt?
Ami az invazív fajokban egyedül megjelent, az nem egy egysejtű, hanem egy többsejtű kórokozó, ez a Dirofilaria nevezettű fonalféreg, ami elsősorban kutyákban tud szívférgességet okozni, és egyébként az emberre is veszélyes lehet, tehát az emberbe is tud terjedni. Ez egy olyan jelen pillanatban inkább nem közegészségügyi, hanem állategészségügyi veszéllyel fenyeget, és ugye a kutyatartóknál már az egy elég fontos kórokozó. Egy kutyatartónak a Dirofilára is ma már ugyanúgy kell figyelnie, mint a többi kórokozóra, és hát bizony ezek terjesztésében az invazív fajok szerepet játszanak. Egyébként van egy ilyen kutatásunk is, hogy térképezzük azt, hogy kutyákban milyen az elterjedése a Dirofiláriának, és hogy ezzel hogyan tudjuk összeilleszteni mondjuk a különböző invazív fajok elterjedését, tehát hogy mennyire fontos terjesztői az invazív fajok ennek a kórokozóknak kutyák között.
Nagyon sok szó esett arról, hogy mennyi galibát is okoznak ezek az állatok. Azért segítsünk egy kicsit az ő megítélésükön, mert úgyis olyan kevés ember van, aki szereti őket, aki szereti a csípőszúnyogokat. Semmiképpen nem megoldás az, hogy ahol lehet, írtani kell ezeket az állatokat. Ökológiai szempontból rendkívül jelentős állatcsoportról beszélünk. Miért is jó nekünk, hogy vannak szúnyogok, és nem maradtak le mondjuk a bárkáról?
Igen, ahogy te is mondtad, a szúnyogok nagyon fontos táplálékforrásai más állatoknak, tehát a táplálékláncnak nélkülözhetetlen szereplői, és pusztán ebből kifolyólag nagyon fontos az ökoszisztémák működéséhez, más fajoknak a létéhez. Tehát első, ami eszünkbe jut, ugye a fecskék helyzete. Ismert, hogy a magyarországi, illetve más országban is leírták, hogy az állományok az jelentősen csökken. Több tényező lehet a háttérben. Az egyik, amit föl szoktak hozni, az, hogy pont a táplálékforrásuk csökken. És itt gondolni kell a szúnyogokra is.
Az is segítheti sokszor a csípőszúnyogok megítélését, hogy azért bizony pollinátor szerepük is van, tehát a beporzásban is segítenek nekünk.
Igen, azt tudni kell, hogy a szúnyogokat azért ismerjük jól, mert minket csípnek és vért szívnak, de ezt csak a nőstény teszi, és a nőstény is csak akkor, amikor tojásrakás fázisában van. Emellett ők nektárral táplálkoznak, fontos beporzó tevékenységet látnak el. Ez a tevékenységük, ez kevésbé ismert és köztudott. De mindenképpen az ökológiai szerepükről beszélünk, akkor ezt muszáj megemlíteni. Ami egy érdekes jelenség azért is, mert felveti a kérdést, hogy például a beporzás során esetleg tudnak-e vírusokat átadni egymásnak. Hát ott is kialakulhat egy ilyen, hát ezek a transzmissziós körök, amik a vírusok átadásához szükségesek, ezt is vizsgáljuk a csoportunkban kísérletesen.
És hát a technikai vívmányok között is akad, amit a szúnyogoknak köszönhetünk. Például pár éve fejlesztettek ki egy olyan tűt, ami a szúnyog szájszervéhez hasonlóan fájdalommentesen működik.
Ezt, amit mondasz, ez egy kiváló példája arra, hogy a szúnyogok azok együtt evolválódnak az emberrel, és kifejlesztenek olyan mechanizmusokat, amik az ő túlélésüket segíti, tehát kvázi az ő csípésüket láthatatlanná, érzékelhetetlenné teszi az emberek számára. Itt beindult egy olyan folyamat, hogy muszáj a szúnyognak egyrészt valamennyire észrevétlen lennie, és úgy megcsípnie, hogy ne nagyon érezzük. És hát így alakult ki a szúnyognak a szájszerve, egy hosszú evolúciós tervező mechanizmus eredményeként, és ezt ki lehet használni, illetve ha megértjük azt, hogy mit hozott létre az evolúció erre a funkcióra, akkor azt mi kamatoztatni tudjuk, és be tudjuk építeni az ilyen fejlesztésekbe.
És ne felejtsük el, hogy vannak olyan szúnyogírtószerek, amiket mondjuk iparilag más országokban, meg akár hazánkban is alkalmaznak, de hát az nem csak a szúnyogokat veszélyezteti, nem csak a szúnyogok számát csökkenti.
A szúnyogírtással kapcsolatban igen, ez az egyik legnagyobb probléma, hogy vannak mellékhatásai. Hogyha nem specifikusan a szúnyogokat írtjuk, akkor veszélyeztetünk sok más hasznos repülőrovart, leginkább a beporzókra kell gondolni. Tehát ez egy nagyon fontos kényszer, amit szem előtt kell tartani, amikor egy szúnyogírtószert fejlesztünk vagy használunk, mert a hatékonyság mellett ezt a mellékhatást is figyelembe kell venni. És amúgy a kettő nem mindig dolgozik egymás ellen, ugyanis a kémiai szereknek egyébként leírták, hogy a hatásfoka is borzasztó kicsi. Például, ha az invazív fajokra gondolunk, akkor napnyugtakor vagy éjszaka, ha írtunk, az gyakorlatilag hatástalan az invazív fajokra, mert ugye egész nap aktívak. Az nem sokat fog segíteni az invazív fajok kezelésében. Még sok más hasznos ízeltlábút is ugyanúgy kiírtunk. És maga a megközelítés sem hatékony abból a szempontból, hogy sokkal hatékonyabb lenne a korábbi fejlődési szakaszban lévő organizmusok ellen, tehát mondjuk lárva formában védekezni ellenük, tehát nem amikor már túl vannak egy szaporodáson, lerakták a tojásaikat, és akkor védekezünk ellenük. Hát a biológiai megközelítés is ez irányba megy, hogy a lárvakorban fejtse ki a hatását sokkal specifikusabban, és sokkal hatékonyabban. Különbségek vannak országok és országok között, hogy milyen arányban használják ezt a két védekezést. Egyébként idén egy nagy változás történik az itthoni védekezés gyakorlatában is, ugyanis már lehetőség van a háztáji védekezésre, ami azt jelenti, hogy bárki tabletta formájában megveheti ezeket a biológiailag aktív szereket, és a saját kis kertjében az ilyen vízgyűjtő helyeken bedobálhatja, és gyakorlatilag mindenki saját maga gondoskodhat a szúnyogírtásról a saját területén, ami egy sokkal hatékonyabb dolog, meg környezetkímélőbb. Tehát ez is egy lépés afelé, hogy haladunk a környezetkímélőbb védekezés irányába. A megelőzés, ami nagyon fontos, hogy figyeljünk azokra a potenciális szaporodó helyekre, amik kialakulnak a házak körül, ugyanis az inváziós fajok kifejezetten szeretnek kis vízfelületekben, tehát egy cserépben, kertben hagyott játékban, földgyűlő kis víztócsákban, gumiabroncsokban. Például a temetők kiváló élőhelyei ezeknek a fajoknak, ugyanis ott a vázák, azok is egy nagyon kedvelt tenyészhelyek a fajok számára. Tehát ha ezekre tudatosan odafigyelünk és ürítjük a saját kertünkben, akkor már jelentős hatást érhetünk el, anélkül, hogy bármi mást veszélyeztetnénk.
És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az esővizet ne gyűjthetnénk, nemes egyszerűséggel, hogyha mondjuk az esővízgyűjtő hordó tetejére kifeszítünk egy szúnyoghálót, már lesz esővízünk is, de szúnyogunk az kevesebb. Egészen egyszerű megoldásokra lenne itt szükség, és pont ezért is nagyon fontos az ismeretterjesztés ebben a témában, és kanyarodjunk vissza egy kicsit a szúnyog monitoring programra, mert ez a másik hozadéka tulajdonképpen ennek a kutatásnak. Egyrészt az adatgyűjtés mellett a felhasználók és az adatgyűjtők maguk is hasznos ismeretekre tehetnek szert. A program kapcsán készültök erre? Nagy figyelmet fordítotok a program kapcsán arra, hogy minél több ismeretterjesztő anyagot osszatok meg, és az applikáció is mondjuk ilyen célt szolgáljon?
Ez nagyon fontos irány. Egyébként, ahogy mondod, bármilyen ilyen közösségi tudománynak ez egy nagyon fontos eleme, hogy ez egy kétirányú kommunikáció legyen, és a lakosság ne csak adatot szolgáltasson, hanem mi felülünk is menjen feléjük információ, és folyamatosan tájékoztassuk őket az eredményekről, és ebben is nagy segítségünkre van a modern kor technológiája, tehát itt mindenféle kommunikációs eszközre támaszkodnunk kell. Ugyanúgy aktívan működtetünk különböző szociális média felület, programokat szervezünk, hírlevelünk van, videónk van, nagyon aktívan keressük azokat a csatornákat, ahol ezeket az információkat megoszthatjuk a lakossággal.
2019 óta megy a Szúnyog Monitoring program. Milyen a hajlandósága az embereknek a részvételre? Mekkora az embertömeg, akit mozgósítani lehet így az úgymond amatőr természetbúvárkodásban az inváziós csípőszúnyogok kapcsán?
Ha ilyen lájkvadászatra meg ilyenre gondolsz, akkor nyilván nagyobb számokat tudunk elérni, de nekünk nagyon fontos az, hogy aktív résztvevőket motiváljunk, illetve velük kerüljünk kapcsolatba, tehát akik ténylegesen küldenek be mintákat. Hát ez úgy évente olyan körülbelül 2000 mintát kapunk, de emögött nekünk egy nagyon fontos kommunikációs stratégiánk van, és folyamatosan bővítjük egyrészt a mi szolgáltatásainkat, tehát amit a tájékoztatás szempontjából, és hát próbálkozunk azzal, hogy ezt a beküldős aktív táborát bővítsük. Egy érdekes jelenséggel szembesülünk abból a szempontból, hogy egyre több ilyen közösségi tudomány zajlik az országban. Mind egyébként nagyon érdekes, és nyilván az embereknek az érdeklődése megoszlik ezek között. Simán előfordulhat az, hogy valaki az egyik programban aktív, másikban meg nem. Nagyon érdekes lenne az irányba elmenni, és megtettük-e felé az első lépéseket, hogy az ilyen ökológiai helyzetekre fogékony közösséget együtt gondozzuk, illetve együtt tartsuk velük a kapcsolatot, hogy ezt a környezet, illetve az ökológiai tudatosságot nem csak a szúnyogok kapcsán, hanem más ökológiai ügyek kapcsán is fenntartsuk.
Garamszegi László Zsoltnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a további kutatásokhoz, mert erre égető szükség van, ugye, ahogy már említettük is. Itt előre kell gondolkodni, hiszen hogyha valamit egy aktuális állapoton akarunk javítani, akkor elkéstünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.